Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, hálás a mi szívünk, hogy a te jelenlétedben, a te közelségedben lehetünk. Hálás a mi szívünk, hogy fiadban, a mi megváltónkban erre lehetőséget adtál, utat készítettél. Köszönjük, hogy ő a világ világossága, és mi ebben a világosságban járhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy figyelmeztetsz a te igédben, hogy bár ebben a világban vagyunk, de a te világosságodban kell járnunk. Kérünk, segíts nekünk ebben, és valóban szükségünk van erre, ebben a te lelkedre, ahogy énekeltük is. Adj nekünk vezetést, adj nekünk éberséget, és kérünk, hogy most is taníts a te szent lelked és igéd által a következő témában, ami olyan gyakran már meghatározza a mi mindennapjainkat, a mi életünket, a mi viselkedésünket. Kérünk, könyörülj, Urunk, hogy az internettel kapcsolatos témában is meglássuk azt, hogy mi az, ami neked kedves, neked tetsző, mi az, ami dicsőségedet hirdeti, szolgálja, és nem szégyent hoz a te nevedre. Kérünk, hogy szenteld meg továbbra is a mi együttlétünket. Amen.
Amen.
Kedves testvérek, kedves gyülekezet, ahogy már hallottuk, a mai napunk harmadik előadásának a témája a világhoz kapcsolódva a világháló. Egész pontosan az én feladatom arról beszélni, hogy én és a világháló, na persze, egy kicsit kiterjesztettebb állapotban, nem csupán arról, hogy én és a világháló, hanem ezt úgy mindenki magára értse, én és a világháló. Nem tudom, hogy mennyire aktuális ez a téma, ezt úgy mondom, hogy tudom, hogy az internet az mennyire fontos téma manapság, de nem tudom egész pontosan, hogy ez a mi közösségeinkben mennyire aktuális. Ennek érdekében talán egy gyors közvélemény kutatást csinálnék, és kész felemeléssel lehet jelezni a kérdésre a választ, amiket feltennék így gyorsan az elején. Az első kérdésem az lenne, hogy emelje már fel az a kezét, aki valaha valamilyen kapcsolatba került az internettel. Igen, hogy lássam, hogy esetleg olyanok is vannak, akik nem, azok is emeljék már fel a kezüket, akik még soha semmilyen kapcsolatban nem kerültek az internettel. Értem. Jó, köszönöm szépen. Az előző csoporthoz csatlakoznék. Volt már közöm az internethez. A következő kérdésem az lenne, hogy emelje már fel az a kezét, akinek van e-mail címe, aktív e-mail címe, és használja is. Konszolá... Itt már egy kicsit más a helyzet. Emelje fel az a kezét, akinek van Facebook profilja, és használja is. A Facebookon jelen van, így mondanám akkor. Nem Facebook passport, profil. Értem. És akkor még egy utolsó kérdés. Emelje már fel az a kezét, aki a Facebookon már valaha lájkolt, vagy megosztott valamit. A lájkolt, az azt jelenti, hogy tetszikelt, megnyomta azt a gombot, amivel egy megosztott kép, dolog, vagy anyagot véleménnyel látott el. Értem. Nos, ettől függetlenül, hogy bár látni, hogy aktuális a téma a közösségünkben is, fiatalok és idősebbek körében egyaránt, még akkor is, hogyha vannak olyanok, akiknek semmi közük nem volt még eddig az internethez bizonyos módon, azt akkor is látnunk kell, hogy beszélnünk kell erről a témáról, bár nehéz az a téma, mert nyilván akiknek nincs közük az internethez, azok esetleg bizonyos dolgokat, amikor most hallgatnak, úgy hallgatnak, hogy az ismeretlen számok nem biztos, hogy fogják tudni, hogy mi az. Utólag majd meg lehet kérdezni azoktól, akik itt többször is emelték a kezüket. A másik dolog, ami miatt nehéz az a téma, hogy nyilván én nem egy szakembere vagyok ennek, függetlenül attól, hogy egy másfél éve olyan munkám is van, ami kapcsolódik az internethez napi szinten több órát kitöltve, mert vannak itt közöttünk is olyanok, akik ehhez jobban értenek, és nyilván majd sokkal több területen, részkérdésben jobban hozzá tudnak szólni. A harmadik dolog pedig, ami miatt nehéz még ez a téma, mert nyilván bárki, aki erről előadást tart, az egy kicsit a saját maga szemszögéből tartja, még akkor is, hogyha törekszik az igei alapokat figyelembe venni, és nekem is ez volt a célom, de mindenkinek van, attól függetlenül használja az internetet, nem használja az internetet, valamilyen álláspontja az internettel kapcsolatban, ami vagy a pozitív tartományba tulódik el, vagy a negatív tartományba tulódik el, természeténél fogva, felfogásánál fogva, világlátásánál fogva, céljainál, érdekeinél fogva, azaz nem tud az előadó esetleg teljes mértékben elfogultság nélkül tárgyilagosan beszélni erről, de ezért is jó, hogy lesz majd egy fórum utána, ahol lehet kérdéseket feltenni, és lehet majd vitatkozni azokkal a kijelentésekkel, amik elhangzanak, bár 90%-ban állam fölösleges lesz, mert amit elmondok, azt én jelenleg így látom, de lehet majd erről beszélgetni. Egy igeverset szeretnék felolvasni rögtön az elején, ami mindenképpen útmutató kell, hogy legyen ebben a témában, mint hogy más témában is, az 1 Tesszalonika 5, 22-23-at, illetve 21-23-ig, ez több ige vers is, ismerjük ezeket az igéket, így hangzik, de mindent vizsgáljatok meg, a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Úrunk Jézus Krisztus eljövetelére. Más kontextusban, környezetben hangzottak el ezek a felszólítások, de úgy gondolom, hogy van egyetemes érvénye is ennek az igének. Tehát az élet különböző területeire érvényes ez. S először csak az igéknek az első felét akartam olvasni, de úgy gondolom, hogy a másik is nagyon jó kapcsolódik a témánkhoz, ahol az apostol azt kívánja, azt kéri, hogy a békesség Istene szenteljen meg minket, és mind lelkünket, elménket, testünket teljes épségben fedhetetlenül tartsa meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére, hiszen az a téma, amit úgy fogalmazunk meg, hogy világháló internet, az nyilván nagyon sok veszélyt rejt mind a lelkünkre, mind az elménkre, mind pedig a testünkre. És hogyha valahol, akkor az interneten, vagy az internettel, internet használattal kapcsolatban nagyon aktuális a már korábban elhangzott főpapi imádság, vagy a főpapi imákból az ige, hogy őrizd meg őket a gonosztól, sőt, én megkockáztatnám azt is bizonyos esetekben, hogy vedd ki őket a világhálóból. Tehát nem feltétlenül kell mindig, vagy mindenütt ott lenni a világhálón, de nyilván ez mindenképp aktuális, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Na most, kedves testvérek, látnunk kell azt, hogy az internetet sem sorolhatjuk be máshová, mint ennek a világnak nagyon sok olyan dolgát, ami az emberiség történelme alatt már előjött, eszközként, fejlődésként, technikai fejlődésként. Nem sorolhatjuk be másképpen csak úgy, hogy nyilván ennek is megvan a pozitív oldala, megvan a jó oldala. Azt gondolom, hogy ezt mindannyian tudjuk. Nem szeretnék itt most elsősorban az internet reklámozására kitérni, de ugyanúgy megvan a negatív oldala is. És a világhálót, az internetet is lehet nagyon jól használni, és lehet nagyon rosszul használni. Én azt gondolom, hogy egyetérthetünk azzal, aki valami hasonló módon fogalmazta meg, hogy milyen is az internet, hogyha jellemezni kellene, úgy fogalmazta meg, hogy se nem rossz, se nem jó. Se nem rossz, se nem jó, valamilyen arany középutat akart megfogalmazni, nyilván ő ezt világi szemmel tette. Nekünk az ige alapján meg kell vizsgálni az internetet is, és mindazt, ami azon történik, és mindazt, ami amit azon mi teszünk, cselekszünk, nézünk, mondunk, vagy írunk. Mindenképpen okosan, bölcsen kell használni ezt a dolgot is, és mindenképpen mértékkel és mértékletességgel kell használni ezt a dolgot is. Annyi különbség talán van, hogy az internet a korábbi technikai fejlődésből fakadó dolgokkal szemben azért jóval többet hozott, és jóval gyorsabban elterjedt, és jóval nagyobb mértékben átszőtte a mai napra, és nem merek belegondolni abba, hogy mi lesz 20-25 év múlva az embernek az életét. Tehát nem volt még egy olyan dolog, ami olyan gyorsan elterjedt volna az emberek közébe technikai fejlődés szempontjából, mint az internet és az azt kiszolgáló technikai rendszer, tehát a számítógépek és a laptopok, az okostelefonok. Csak itt körül kell nézni, itt is látunk többet belőle. Nyilván azért, mert ennek megvan egy jó oldala is, és lehet jó célokra is használni, csak ezzel erre vigyázni kell. És itt is érvényes az igének az a felszólítás, ami szintén más kontextusban hangzott, de itt is kell az, hogy Isten nekünk az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta. Az erő, a szeretet és a józanság lelkét, próbáljuk meg ezt egy kicsit vetíteni az internetre. Tehát az Isten gyermekén ne uralkodjon az internet, hanem a Krisztustól kapott erővel és hatalommal mi tudjuk azt kezelni, és mi tudjuk azt kézben tartani. Lehet, hogy ezek erős kifejezések, de ne fordítva történjen a dolog. És nyilván ez a szeretet jegyében történjen mindenképpen, és itt az Isten szeretetéről van szó, és arról a szeretetről, amit ő megparancsol nekünk, hogy mások felé is kinyilvánítsunk, és józanul. Mindenképp józanul. Mert hogyha van terület, jelenleg a 2019-ben, ahol az ember a józanságát elveszítheti, és gyorsan belemerülhet valamibe, akkor az az internet, és annak nagyon sok területe. Másik dolog, hogy ha tetszik vagy nem tetszik, ezzel már számolni kell. Így szokták ezt ma mondani, hogy számolni kell a digitális világgal, és ebben az esetben még aktuálisabb a felolvasott igénk. Akár használja valaki az internetet, akár nem, valamilyen módon a mai digitalizációhoz már kapcsolódik, csak akár úgy is, hogy van egy mobiltelefonja, egy egyszerű mobiltelefonja, nem okostelefonja, egy egyszerű mobiltelefonja. És az internet megváltoztatja a szokásokat, megváltoztatta már a szokásokat. Lehet, hogy egy kicsit gyorsan mondom a dolgokat, nagyon sok mindent szeretnék elmondani, és nem biztos, hogy lesz rá időm. Kevesen tudnak manapság távol maradni az internettől, és én azt gondolom, hogy pár éven belül szinte senki nem fog tudni távol maradni. Tehát ezt nem pozitív reklámként mondom, hanem ezeket tényekként szögezem le, ami körülöttünk van. Még akkor is, hogyha mi Ukrajnában élünk, és nem feltétlenül a világnak egy ahogy hangoztatni szokták, egy fejlett oldalán. Éppen ezért beszélni kell ezekről, de nem könnyű feladat, mert itt is szélsőségekkel találkozhatunk ezen a területen, és nyilván vannak, akik teljesen elutasítják az internetet, és azt mondják, hogy lehet anélkül élni, egyetértek vele, lehet valamiképpen anélkül élni, egyre nehezebb lesz anélkül élni a következőkben. És vannak olyanok is, akik meg a másik oldalra esnek, és azt mondják, hogy mindegy, hogy mi van az interneten, de az akkor is csak egy jó dolog, és nyilván előrébb vitte az emberiségnek az életét, segítette az emberiségnek az életét, mint ahogy nagyon sok technikai újdonság segítheti az ember életét. Én azt gondolom, hogy egyik szélsőségbe se kell beleesni. Valamiképpen az ige alapján meg kell találni azt az utat, ami a keresztény hivatásunkhoz méltó. Azt is látnunk kell, hogy az internetet kiszolgáló technika óriási iramban fejlődik manapság. Nagyon sok olyan eszköz jött létre, amikről korábban, akár egy 25-30 évvel ezelőtt még álmodni sem tudtunk. Ha csak meg esetleg mondjuk a nagymamámat megkérdeznénk, hogy 92 éves most, hogy gyerekkorában gondolta olyanokra, amivel ma az 5-6-8-10 éves gyerekek találkoznak. El sem tudta az ember azt képzelni, bár voltak jóslatok, hogy hová fog vezetni majd a technikai fejlődés. És ez az internet, a multimédia, ez egészen természetes részévé vált az ember életnek, mert akár csak ha egy egyszerű mobiltelefonról beszélünk, szinte mindenkinek van már számítógépe, ezzel nem azt mondom, hogy statisztikailag mindenkinek, de nagyon sok háztartásban megtalálható. Az első számítógép nagyjából 42 évvel ezelőtt jelent meg otthoni használati célból. Ma ez odáig jutott, hogy bárki hozzájuthat, már nagyon olcsón. Nagyon sokaknak van már okos telefonja, és persze minden előnyük ellenére szembesülünk a negatív hatásaikkal is, amelyek befolyásolják az életünket és kapcsolatainkat. Érthető, ha felmerül a kérdés, hogy hogyan jó ehhez a témához, vagy ezekhez az eszközökhöz viszonyulni. Adhat-e a Biblia ebben eligazítást, hogy hogyan használjuk ezeket a dolgokat? Mert hát használjuk. És nem tudom, hogy elgondolkoztunk-e már valaha azon, hogy vajon jó használom-e. Tehát ezt fel kell tenni minden keresztény embernek, aki ezzel foglalkozik, hogy vajon jó használom-e. Vajon arra használom-e, amire kell, vajon arra használom-e, amire szükséges, vajon úgy használom-e, hogy az hasznos számomra, vagy esetleg gyakran csak igazából céltalanul használjuk. Persze a háttérben annak mindig lesz valamilyen célja, vagy legalábbis azok, akik azt tervezték, mindenképp megfogalmaztak bizonyos célokat, hogy az emberek azt miért használják. Sokat kell, én úgy gondolom, erről beszélni. Ha megnézzük az interneten, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban találni, magyar nyelven nem sok mindent találtam, nem sok olyan írást találtam, ami érdemi módon beszélni arról, hogy a kereszténység hogyan viszonyuljon az internethez, inkább csak olyanokat lehetett találni, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek, csak én nem találtam, hogy az egyháznak hogyan kell kihasználni az internet adta lehetőségeket. És én azt gondolom, hogy az egyháza sok esetben ki is használja, sokszor túlságosan is kihasználja. Idegen nyelv területen találtam jó írásokat, sajnos túl későn találtam egy jó könyvet, aminek csak egy részét engedte a rendszer letölteni, szeretném majd elkérni, egy 200 oldalon 2015-ös kiadvány, ezt már reklám céljából mondom, hogy esetleg lehet majd egy hétvégét szentelni ennek a témának, azoknak, akiket ez érdekel, és ott ő nagyon részletekben menően, a tartalomjegyzékbe belenézhettem, beszél internetről, okostelefonról és mindenről, ami ahhoz kapcsolódik, külön fejezeteket szentel azoknak a témáknak, ami sokaknál egyenlő az internettel, mint például a Facebook vagy a YouTube. Sok ember ezeket a programokat használja mindössze az interneten, és érdemes arról majd többet beszélni. Mert hogy átszövi az életünket. És naponként azt látjuk, hogy növekszik a kapacitás, növekszenek a programoknak a száma, egyre kisebbek lesznek a számítógépek, ami azt jelenti, hogy mindenhová magunkkal vihetjük, és mindenhol úgymond online lehetünk, azaz fent lehetünk a neten, mindenhol elérnek bennünket az információk, mindenhol elérnek bennünket az üzenetek, bárhol tudunk erre reagálni, és aztán látjuk is ennek az eredményét, ahogyan az embereknek egy nagy része az okos telefonoknak a bűvkörében megy, és a szemét le nem tudja venni, se egy buszmegállóba, se egy buszon, se egy fodrászra várva, vagy lehetne bármilyen olyan alkalmat, helyet megnevezni, ahol egy kis ideje van. Aztán ezek csak még tovább fognak fejlődni, mert nyilván vannak már okos órák, ezek még kisebbek, vannak okos szemüvegek, aztán nem is beszéltünk még arról, ami valószínűleg 20-30 éven belül, nem biztos, hogy az ukrán utakat, de a nyugati utakat el fogják árasztani az önjáró autók, ami mind-mind számítógépes vezérlés, aztán nagyon sokat beszélnek már okos házakról. Csak egy példát hadd említsek, az egyik munkatársam korábbi munkahelyén olyan helyen dolgozott, ahol internetes segítség szolgáltatást nyújtottak, tehát fel lehetett őket hívni, és ők adtak bizonyos programokra eligazítást, és többször kaptak olyan hívást már az elmúlt 3-4 évben, hogy segítségre lenne szükség, mert a szabadtéri medencébe a wifi nem úgy működik, ahogy kellene. Azaz a medence technikai felépítése már interneten keresztül vezérelhető volt, de valami gubanc volt, és nem úgy működött. Hát most ez a munkatárs már nem tudott segítséget adni, mert még ritkán találkozott vele itt Kárpátalján ilyennel, de ugyanúgy kérték mosógépek, hűtőszekrények wifi problémáival, mert ezek már nagyon sok helyen ott vannak, a hűtő emlékeztet az okostelefonra, hogy vegyél húst ma este, mert nincs hús a hűtőbe. Nem szeretnék itt, nagyon sok példát lehetne felhozni, hogy mi az, ami már van. Persze ezen mosolygunk, mert aztán a mi hűtőnk emlékeztethetne minket, hogyha a pénztárcánk meg nincs nálunk, vagy nincs benne semmi. Nyilván. És hogy mi még ennél...
Nem fogja mondani, hogy nincs a dolgok
alatt. Nem szeretnék kitérni az okos mezőgazdaságra, mert azért mondtam, hogy szerteágazó a téma. Tehát olyan okos házakat építenek, ahol az internet és programok alapján emlékezteti a tulajdonost, hogy ez a gép már túl sokat fogyaszt, és ha úgy van beállítva, akkor le is kapcsolja a rendszerről, hogy ne fogyassza az áramot. Tehát lehet ezen vitatkozni, ez jó vagy nem jó, lehet arról vitatkozni, hogy a robotika felé megy el ez a világ, hogy ez jó vagy nem jó. Vannak egészen megdöbbentő dolgok, nyilván ezek már nem oda tartoznak, amik jók. Múltkor volt az interneten egy megosztás, az egyik német hitvalló gyülekezet osztotta meg, hogy Hamburgban megtartották az első robot által tartott istentiszteletet. Az egyik hamburgi gyülekezetben, és hát a korábbi vasárnapokhoz képest, de a 3-4 annyian voltak ezen az istentiszteleten, mert ezt reklámozták előtte, kb. 400-an. Ez ritka Németország, amikor 400-an vannak istentiszteleten manapság, de erre elmentek, egy robot tartotta az istentiszteletet. Tudunk arról, hogy éttermekben már robotok szolgálják fel az ennivalót. De ami minket is érint, az az okostelefon, amivel mindig online tudunk lenni, ahogy már említettem. Ami minket is érint, a közösségi oldalak, ahol ott vagyunk, ahol számos információval találkozunk, nagyon sok dolgot kapunk, vagy éppen nagyon sok dolgot küldünk. És persze van egy másik oldala is ennek, hogyha az ember ebbe belekerült, akkor egyértelmű, hogy nyilván van tarta. Tehát nyoma van a digitális világban a mi életünknek. Nyoma van annak, amit mi ott teszünk. Sokszor szembesülök azzal, hogy az embereknek egy nagy része nem tudja azt, hogy a számítógépén vissza lehet nézni, hogy az előző 2-3 napban miket nézett meg. Csak egyszerűen egy számítógépen vissza lehet nézni. Van egy ilyen, hogy előzmények, és ott mindent meg lehet nézni. Ha éppen nem törli, de ha törli, akkor is vannak, akik azt meg tudják nézni, hogy miket nézett. Tehát erre jó, ha gondolunk, nem azért, hogy akkor ebből azokból ne kattintsunk valamire, ami nem olyan, hogy szégyen nélkül vállalnánk, hogy mi azt néztük meg, hanem mert Isten igéje beszél erről. De ezzel legyünk tisztában, hogy ez számon van tartva. Tehát egészen egyszerű példákon lehet ezt érzékelni, tudják, hogy hol vagyunk, tudják, hogy merre járunk. Persze ki lehet ezt kapcsolni rajta, de ettől függetlenül, akik szeretnék tudni, ez még hozzá tudnak férni. Nem újak ezek számomra ezek a dolgok, csak néha úgy mégis úgy csodálkozva nézek a dolgokra, amikor kijövök az egyik szupermarketből, Pákónak hívják, van is Pákó kártyám, amire kedvezményt szoktak adni, ahhoz társult egy telefonszám, amit meg kellett adnom, és mire hazaértem, akkor a telefonomon, a másik telefonon, amiben egy egész más kártya van benne, mégis az interneten keresztül jött egy kérdőív, hogy na, hogy tetszett a Pákó. Mondjam el a véleményemet. Kb. 20 perc telt el a vásárlás és a hazaérkezésem között. Azon a telefonon, azon a kártyán az a szám nem volt megadva, de nyilván a telefonszámom az össze van kapcsolva az e-mail címemmel, és így már a Google rendszeren belül nekem már el tudnak küldeni ilyen dolgokat. Tehát nyilván vagyunk tartva. Nagyon sok ilyen példát lehetne erre hozni. És hát megdöbbentő statisztikai adatok vannak azzal kapcsolatban, hogy az embereknek egy nagy része mennyi időt tölt az internet előtt. 2015-ös adat egy 20 éves fiatal, 20 éves korára, ez németországi adat, már 3500 órát töltött az internet mellett, plusz 5000 órát videójátékokkal töltött el, és körülbelül összesen 250 ezer SMS-t és e-mailt írt vagy küldött valakinek 20 éves korára. Ez 2015-ös adat, azt gondolom, hogy nem kisebb lett ez a szám. Tehát láthatjuk, hogy igazából mi történik napjainkban. Tehát egy digitális függővé válik az ember, vagy válhat az ember nagyon könnyen, hogyha nem figyel oda, mert ilyen dolgoknak a világában élünk. Nagyon sokszor órákat töltünk el, vagy tölthetünk el ezeknek az eszközöknek a bűvköreiben és bűvöletében csupán szórakozásként. És ha valaki ezt már próbálta, az tudja, hogy milyen gyorsan elrepül az idő, és észre sem veszi. Hogy mennyi időt töltött ott. Akartam egy picit azzal kezdeni, hogy lehet, hogy hosszú lesz ez az előadás, de vajon milyen hosszú időt szoktunk az internet előtt, vagy egy Facebook előtt eltölteni, és pörgetjük a megosztásokat, és nézzük, és lájkoljuk, és éppen megosztjuk. Jó kérdés, összehasonlítva azzal, hogy mennyi időt töltünk el az Istennel való közösségben, vagy az egymással való közösségben. Persze mondhatjuk, hogy az interneten is egy közösségben vagyunk, de ezt fogjuk látni, hogy ez nem olyan közösség, mint a másik. Tudjuk, hogy nagyon sok tévéprogram és videófilm elérhető már az interneten. És nagyon sokan már nem a tévét nézik ilyen szempontból, hanem online nézik ezeket a filmeket, válogatják, és azt is tudjuk, hogy mennyi mindent választhatott az ember. És nagyon sok esetben ezek a filmek, programok, ezek az izgalmat, az érzékiséget, az érzékiség utáni vágyat táplálják, erőszakot, szexuális bűnöket, erkölcstelenséget, hiúságot tárnak elénk, csak hogyha egy párat említünk ezek közül. És tudjuk, hogy az óemberi természetnek ez tetszetős. Főleg, hogyha ez vizuálisan van előtte, a szemünkön keresztül. Tudjuk, hogy mennyi sok veszélye jár együtt. Sok lap van előttem, de nem fogom mindet elolvasni. És ezek mind egy képzelt világba csábítják az embereket. Vannak játékok, tudjuk, amelyekben lehetőség van másokat megölni. És ezt úgy játéknak vesszük. És gyerekek milliói játszanak ezzel. Fiatalok milliói játszanak ezzel. Kiélhetik az agressziójukat, a haragukat. A másik az interneten, ami szintén egy kísértés, óriási információtömeg várja mindazt, aki tudásvágytól éhes. Rengeteg információt találni. Nehéz már kifejezni azt, hogy mi minden található az interneten. Nehéz számokkal kifejezni. Nagyon sok mindenre lehet szert tenni az internetes keresők segítségével, amiből csak a keresőkből is már nagyon sokféle van. Tehát hogyha unatkozol és el akarod ütni az időt, csak előveszed az okostelefon, csak előveszed a számítógépet, és találsz magadnak sok mindent, amivel gyorsan telik az idő, és észre sem fogod tenni. Nyilván az interneten könnyen hozzáférhetőek a szexuális és pornográf tartalmak. Egy-egy kattintással, és azt pedig tudjuk, hogy ezek is mennyire önző, telhetetlen és erkölcstelen kívánságokat táplálnak az ember szívébe. És nagyon sokszor ezek akkor is valamilyen szinten, módon előjönnek a számítógép képernyőjén, hogyha az ember nem is kattint rá, mert sok esetben úgy van beállítva, hogy ezek az ablakok előugorjanak. És ha ne talán véletlenül rákattintasz, én ezért nem szeretem az okostelefont, van nekem is egy, mert sokszor belájkoltam olyat, amit nem is akartam, aztán utána kérdezik, hogy te lájkoltad be? Valami vad dolog volt éppen megosztva, de ahogy húztam, az ujjam rajta maradt. Ezért nem szeretem, az egérrel azért az ember tud különbséget tenni. És elég bizonyos dolgokra egyszer rákattintani, a következő esetben a videó megosztó, vagy a Facebook, vagy a Google már kiírja, hogy neked ajánlott, és hoz egy listát. Miért? Hát az előbb rákattintottál egy hasonló témájúra. Akkor téged az biztos érdekel. És már hoz egy egész listát. Nem szeretnék itt példákat hozni, sajnos napi szinten kell internettel foglalkoznom, és hát elég érdekes dolgokkal találkoztam néha, és nagyon sokszor segítséget kellett kérnem a nálamnál jóval jártasabb szakemberektől, hogy bizonyos beállításokat elvégezzek a laptopon, hogy az előugró ablakok ne jöjjenek, mert egyrészt sok esetben olyanok, amik erkölcstelenek, másrészt pedig idegesítik az embert, mert azok állandóan villognak is, hogy te mindenképp kattints már rá valamiképpen, és sokszor úgy van beállítva, hogy ha az X-re kattintunk, akkor éppen megnyílik, nem pedig eltünteti onnan. És azt is tudjuk, hogy ezek mind milyen nagy függőséget tudnak okozni. Arról nem is beszélve, hogy nagyon sok ember az öngyilkosságig is eljut, különböző tartalmak és felszólítások kapcsán az interneten keresztül. És mindezen felül az okos telefonok által ezek a felsorolt dolgok, ezek szinte mindenütt elérhetőek. Mert igazából nyilván beszélünk arról, hogy nem sok pénzünk van, de a telefon társaságok már nagyon kevés összegért is, 1-2 gigabájt internetanyagot adnak abba a csomagba, ami bőven elég ahhoz, hogy sok mindent megnézzünk bármikor, mobil, neten keresztül. Tehát komoly dolgokról van itt szó, nagyon messzire vihetnek, olyan messzire vihetik az embert, a keresztény embert is, hogyha ebbe belefeledkezik, hogy utána már nem lesz akarat ereje, hogy kimeneküljön belőle. És akik ilyen dolgok függésébe kerülnek, hajlamosak arra, hogy nyilván emellett elhanyagolják a teendőiket, és kapcsolataikat, fennáll a veszély annak, hogy az ember képtelen megbirkózni a valósággal. Miért? Azért, mert egy virtuális valóságban él, virtuális játékokat játszik, egy virtuális közösségben van benne, ami csak azért létezik, mert vannak ezek az eszközök, és van az internet hálózat, ha ezek megszűnnének, akkor egyik pillanatra a másikra az egész megszűnne, tehát semmivé válna, ha ebbe belegondolunk, és utána az ember ott van a való világban, és abban nem tud mit kezdeni sok esetben. Mert annyira belefeledkezik. Nyilván ez a virtuális világ, ez sokkal tetszetősebb az embernek. Miért? Azért, mert ott egy-egy kattintással nagyon sok minden megvalósul. Nem kell sokat várni rá. Gyorsan ott van. 3D-ben nézheti az ember. Bárhol a világon történik valami. Elérhető egy pillanat alatt. S a való világban ez hogy történik? És sokszor meg kell dolgozni dolgokért. Várni kell rá. Nem történik úgy, ahogy szeretném. És ez az embert, hogyha nagyon sok időt tölt ebbe a virtuális világba, kilépve a másikba, ez már frusztrálja, és nem tud vele mit tenni. Agresszívvé teszi. Az, hogy a modern technika által gyorsabban és sokszor hatékonyabban el lehet végezni dolgokat, ez nagyon sokszor csapdává is válhat azok számára, akiknek különböző ambícióik voltak. És ez odáig is elmehet nyilván, hogy teljesen lefoglalnak a saját dolgaink ebben a virtuális világban, és mással már nem foglalkozunk. Nem érdekel, hogy mi történik másokkal. És betölthet bennünket az az érzés is, ami nyilván az internetet használva fakad, a büszkeség, az önteltség, az önelégültség érzése, amikor mi naprakészek leszünk, minden információt fogunk tudni, elérhetőek vagyunk, stb. Ezt tudjuk még fokozni, és megfeledkezünk másról, és megfeledkezünk nagyon sok esetben Istenről, aki az ő igéjén keresztül szól hozzánk. Persze mondhatjuk azt, a Facebookot figyelembe véve, hogy hát az internet által nagyon sok barátot lehet szerezni. És valóban egy jó dolog, hogyha egy távolra költözött ismerősünk, rokonunk az interneten keresztül, Facebookon keresztül, vagy egy rég nem látott, vagy elfelejtett ismerősünk felkeresése történik meg ezen az oldalon. De az a kérdés ebben az esetben mindig, hogy amikor azt mondjuk, hogy a Facebookon több barátot szerzünk, hogy azok egyrészt barátok-e, az igaz, hogy egyszerű, gyors, kényelmes, olcsó, mert csak be kell jelölni, aztán, hogyha visszajelöl, visszaigazol, akkor már is ismerősök vagyunk, és tudjuk, hogy vannak is ismerőseink, aztán ez egy verseny is egy idő után, hogy kinek hány ismerőse van, aztán az már egy jó kérdés, hogy az a több száz ismerőssel milyen szinten tartja a kapcsolatot. Mit tud róla? Semmit. Csak be van jelölve. Nyilván bejelölünk embereket, akkor is ugye nem biztos, hogy ismerjük. Elfogadunk dolgokat, akkor is, hogyha annak nem járunk utána. Tudjuk, hogy a közösségi oldalakon csak egy kattintás, és megvan az új barát. Nem csak Facebookon, vannak más közösségi oldalak is. Nyilván van, aki sok ilyen közösségi oldalon ott van. És az internet valóban lehetővé tesz, hogy megismerjünk új embereket és új barátokat. Ha helyesen használjuk, előnyös lehet, kapcsolatot tarthatunk sokakkal, de aki mély kapcsolatot szeretne, arra a Facebook nem jó. Arra a Facebook nem jó, a Facebook csak átmeneti, nem ideális megoldás. Van erre igei útmutató, amikor még nem a Facebook kora volt, János apostol így írja a második levele 12. versében: sok írnivalóm van nektek, de nem akartam papíron és tintával írni, remélem azonban, hogy eljutok hozzátok, és személyesen beszélhetünk, hogy örömünk teljes legyen. Nyilván ma is ezt írná. Sok írnivalóm van nektek, de nem akarom se nyilvánosan, se privátban Facebookon írni, hanem szeretnék elmenni hozzátok, hogy személyesen találkozzunk. Mert ez a biblikus, hadd mondjam azt, a keresztény ember számára. Személyesen. Mert a Facebookon lehet üzenetet írni. Lehet kiteljesedni. Ott aztán elengedi az ember magát. Nyilvánosan vagy privátban. Ott nincsenek korlátok. Főleg, hogyha fórumokról beszélünk, ott aztán nagyon sokféle álnéven be lehet jelentkezni, és igazán az ember azt se tudja, hogy ki szól hozzá, de nem is fedi fel a személyét, mert olyan könnyű elmondani, nem látja a másikat, olyan könnyű beszólni a másiknak. Lehet, hogy a másik is visszaszól, ugyanolyan vehemenciával, de mivel fent vannak egy virtuális világban, soha nem találkoznak, ezért nincsenek gátlások. Persze tudjuk, hogy ma már a gátlásokat nehéz megtalálni, sokszor személyes kapcsolatokban is, de azért a másik embernek a személyes jelenléte az visszaszokott tartani bennünket attól, hogy bármit mondjunk, vagy bármilyen módon mondjuk azt. Az interneten nincsenek ilyen határok. Bármit mondhatsz. Persze letilthatnak fórumról, hogyha úgy van, megakadályozhatják, hogy közzétedd a mondani valódat, de alapjába véve másodpercek alatt el tudod mondani, meg tudod hirdetni azt, ami a te szívedben van, úgy, ahogy az neked tetszik. Bántja a másikat, nem bántja, trágár, nem trágár, obszcén, nem obszcén, te ezt megteheted. Nagyon fontos ezt látni. Ez a könyv, amit említettem, a tartalomjegyzékben egy teljes fejezetet szentel a Facebooknak, és van a Facebook fejezetnek egy alpontja a tartalomjegyzékben, miután ecsetelte, és ott ilyen pontok vannak, hogy a Facebook és háttere, a Facebook sötét oldala, és még egyéb dolgok. Az utolsó pont az, hogy keresztényként a Facebookon? Nem, köszönöm. Tehát nyilván ezen lehet vitatkozni, hogy jó-e, hogy a keresztény ott van a Facebookon, vagy nincs. De ha esetleg nem tudom, mi van abban a könyvben leírva, de ha valaki utána jár, és megnézte pontosabban, de hogy alapjába véve megnézzük a Facebookot, akkor lehet, hogy van aktualitása annak. Keresztényként a Facebookon? Köszönöm, nem. Lehet, hogy ez most nem népszerű kijelentés. Én is ott vagyok a Facebookon, bár vádolnak sokszor, hogy képtelen a Facebookon, mert még egy képet se töltöttem fel. Aztán egyébként nem vagyok egy nagyon komoly Facebook használó, mert nem ismerem a Facebooknak minden csinyát, binyát. Itt köztünk szerintem sokan vannak, akik sokkal jobban ismerik a Facebookot, mint én. Van egy-két dolog már, amit megosztottam magamnak. Mert tetszett egy-egy tartalom, vagy egy-egy anyag bizonyos témába, de letölteni olyan könnyen nem lehet, vagy csak én nem tudom. Aztán ott megosztottam magamnak. De ettől függetlenül, hogy én is ott vagyok a Facebookon, nagyon sokan keresztények közül ott vannak, elgondolkodtató ennek a szerzőnek ez a kijelentése. Pontosan azért, mert a Facebookon úgy gondolja az ember, hogy közössége van másokkal, de ez egy nulla, ez egy nagy semmi, nincs közössége. Mert közösséget nem lehet úgy elképzelni, hogy csak egy virtuális térben, vagy ahogy szoktánk mondani, egy ilyen kiber térben találkozunk. És sokszor nem lehet tudni, hogy ki van a másik oldalon, a felhasználó név mögött. Másnak adhatod ki te is magadat, meg a másik is, olyan jellemvonásokkal, amik számodra vonzók, és esetleg vonzó lehet a másiknak is, érdekesebb, így aztán még több barátot szerezhetsz, mert lesznek majd követőid, meg belájkolnak, meg ehhez hasonló dolgok. Vannak, akik élvezik is, hogy ilyen különleges szerepet játszanak egy anonim közösség előtt, ami egyébként lehetetlen lenne a valódi életben. Persze mondják azt, hogy a Facebookon lehet missziót végezni. És meg lehet osztani olyan tartalmakat, és meg is osztunk, meg lájkolunk is dolgokat, ahol ige hirdetések hangzanak el, ige versek, igei gondolatok, magyarázatok, lehet ezt tovább sorolni. Lehet erről is vitatkozni, hogy ez milyen módja a missziónak. Nem zárom ki, hogy ez egy módja lehet a missziónak. Csak én úgy gondolom, hogy a misszióban is fontos a személyes találkozás. Amikor Jézus azt parancsolja, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká, akkor nyilván mindegy, milyen korban élünk ma, nem csupán azt jelenti, hogy te oszd meg egy ige hirdetést csupán a Facebookon, ami egy jó dolog lehet, de nem csak ezt jelenti. De ennek van egy olyan nagy veszélye, és legyünk őszinték magunkhoz, hogy egy idő után letudjuk a missziót ezzel. Mert ez egy könnyű útja. Hát megosztottam pár ige hirdetést. Tehát ezeket jó megnézni és jó végig gondolni, hogy mi az a több, amit teszel ez ügyben. Hogy vajon mi az, amit Isten elvár tőlünk. És azt is el kell mondanunk, hogy bár a digitális világ által nagy távolságokat hidalhatunk el, de hogyha nagyon sokat töltesz ott, nagyon sok időt, akkor sokkal távolabb fogsz kerülni a körülötted lévő emberektől, mint az a távolság, amit te ott megpróbálsz összekötni más kontinensekkel, vagy más országokkal. Éppen ezért jó megvizsgálni azt, hogy mennyi időt fordítunk a valódi kapcsolatoknak az építésére, az Isten igéjének a fényébe. Mennyire tudjuk ezt úgy komolyan venni, ahogyan az 1 János 1.5.7-ben is olvashatjuk, azt mondja ott az apostol, ez pedig az az üzenet, amelyet tőle hallottunk és hirdetünk nektek, hogy az Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem cselekedjük az igazságot. Ha pedig a világosságban járunk, ahogy a nő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. És ez csak a valóságban történhet. A Facebookon ez nehezen valósul meg. És persze ott van egy másik nagy veszélye. Nyilván az ilyen közösségi oldalak egy nagy lehetőség arra, hogy cégek, vállalatok ott dolgokat reklámozzanak. Ebben megint nem tudunk belemenni, mert az időnk nagyon rövid. És társadalmi szervezetek formálják a mi álláspontunkat, világlátásunkat, véleményünket úgy, hogy mi észre sem veszünk. Alapvető törvényszerűség, hogyha valamit sokszor látsz, valamit sokszor hallasz, és hát az interneten azért sok mindent lehet sokszor látni, sokszor hallani, egy idő után az berögződik. Egy idő után kezdesz azonosulni vele. Nyilván ezt ismerik a reklámügynökök is, nyilván ezt ismerik a politikusok is, nem véletlenül hangzik el valami olyan sokszor, hogy az embernek a tudatába, az agyába ezeket a dolgokat bele rágják. Aztán tudjuk, hogy mennyi tartalommal vannak ezek az oldalak tele. És hát nagyon könnyen függővé válik az ember, és ráadásul olyan dolgokat teszünk, amikről azt gondoljuk, hogy azok értékesek, pedig nem lenne szabad elfelejtenünk azt, hogy az ember alapjába véve bűnös, és éppen ezért mindaz, ami a világhálón történik, lehet, hogy van közte jó szándékú, de nagy egészében a bűnös emberi természet az, ami sok esetben motiválja ott is a dolgokat. Tehát a másik oldala ezeknek az oldalaknak, közösségi oldalaknak, vagy akár internetes más oldalaknak is, hogy az embert megpróbálják manipulálni, megpróbálják becsapni, megpróbálják olyan dolgokra rávenni, amik istentelen és ige ellenes dolgok, és az embereket nagyon sokszor sikerül is erre rávenni. Miért? Hát az 1 János 2.16-17-ben olvashatjuk, már hangzott ez az ige is, mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az atyától, hanem a világtól van, a világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is, de aki Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Az megmarad örökké. És nyilván az internet sok esetben ezt használja ki, a test kívánságát, a szem kívánságát és a vagyonnal való kérkedést. Igazából minden erről szól, hogyha megnézzük. És tudjuk, hogy az embert a szemén keresztül lehet a leggyorsabban befolyásolni. Ezért is van az, hogy bizonyos weboldalnak a kezdő oldalán, hogyha már több szöveget találunk 5-6 sornál, az ember tovább kattint. Túl hosszú. Talál egy képet, talál egy bevillanó ablakot, talál egy mondatot nagybetűkkel, azt még hajlandó elolvasni, felmérések vannak arra, hogy amikor az ember elkezd a kereső programban keresni valamit, meddig megy el. Nekem azt mondták a munkatársaim, hogy én egy eléggé kirívó eset vagyok, mert a 23. Google oldalon is keresem még azt, amit szeretnék, hogyha az első 10-ben nem hozta be. Mert az emberek nagy része úgy csinál, az első 10-ben nincs benne, akkor tovább nem is keres. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy nagyon kevés ember jut el egy weboldalon a harmadik, negyedik, alsórendű megnyíló ablakig. Ha az első nem kelti fel a figyelmét, akkor kész, már ott hagyja és megy tovább. És ez hatással van a keresztjén. És hát gondoljunk csak arra, hogy a Facebookon, hogy szoktuk pörgetni. Aki nem, az ne vegye most magára nyilván, de a megosztásokat. És hát mindent megnézünk rajta, hát nyilván nem, ami felkelti az érdeklődésünket, ami úgy van megfogalmazva, ami elég hangos, ami elég kirívó, ami eléggé nem mindennapi, és arra rákattintunk, és nézzük. Ezért nagyon fontos, hogy ha már ott vagy a neten, ha már ott vagy a Facebookon, akkor légy keresztényként ott. És éppen ezért vizsgáld meg azok a dolgokat. Ne kattints rá azokra a dolgokra. Nyilván nem csak ezzel van a probléma, hogy rákattintunk bizonyos dolgokra és megnézzük. Ha megszoktuk figyelni akár a videó megosztókon, mindig oda van írva az, hogy hány ezren tekintették meg, vagy éppen hány millióan nézték meg. Nyilván az a célja annak, aki feltölt egy videót. Mert sok esetben az neki üzleti érdek, hogy minél többen megnézik. Az neki pénzt hoz, hogy minél többen megnézzék. És nyilván olyan dolgokat fognak megnézni minél többen, ami nem feltétlen biblikus, és nem feltétlen értéket képvisel. Hadd mondjam így, amellett, hogy nagyon sok zagyvaságot megnyit a keresztény ember is az interneten, amellett nagyon sok veszélyes dolgot is megnyit az interneten. És az ember tudják manipulálni, ismerjük azokat a megosztásokat, amikor jön egy megosztás, és azt írják alatta, hogy itt van ez a beteg kisgyerek, fényképet is közölnek, minden megosztással $1 kap. $1 se kap az a kisgyerek. Ez csak manipulálás. Miért? Azért, mert egyesek szeretnek azzal játszani az interneten, hogy minél több levelet, kéretlen megosztást generáljanak. És az embereket ráveszik, vagy érzelmi alapon, vagy pedig anyagi éhségüket kihasználva. Ha ezt megosztod, akkor ilyen pénznyereményben lesz részed. Ha 100 embernek osztod meg, akkor egész nagy lesz az esélyed, aztán várod. És várod. És esély meg nincs semmi. Mert ez egy generált levél. Emögött nincs személy igazából. Vagy van személy, vagy vannak programok, vagy vannak szervezetek. Ismerjük az e-mailekben a spamokat, biztos hallottunk már róla, akik szoktak e-maileket kapni. Ezek azok a kéretlen levelek. Ez egyébként egy angol rövidítés, és egy ételt neveztek ez alatt. Angolul, egy ilyen löncshúsfélét, amiben minden volt. Ez olyan egy kicsit, mint a BMW leves, hogy bele minden vacak, és a spam az ilyen, kéretlen levelek. Kinek érdeke ezt küldeni? Hát akik szeretnék lassítani a rendszert. Millió és milliárd számra küldenek ilyen leveleket. És csak gondoljunk bele, hogy 1 milliárd levél kitörléséhez mennyi idő kell, ha csak minden levélre 1 másodpercet veszünk. És már elérték a céljukat. És amikor nekünk is küldenek ilyet, vagy a Facebookon ilyen egy ilyen, hogy oszd meg több emberrel, meg jön egy olyan levél, hogy vírusveszély, küld el egyre több embernek, és akkor mit csinál az ember? A keresztény ember is nagyon sokszor, húha, vírusveszély, piros betűvel, 3 felkiáltójelvel rögtön küldi az egész címlistának. Aztán örül az egész csapat, aki benne volt a címlistában, hogy kapott egy veszedelmes levelet megint. Nem azért, mert vírus lenne, hanem azért, mert ez egy ilyen generált levél, amit tovább küldenek gondolkodás nélkül. Tehát ezért fontos, hogy ezeket megvizsgáljuk, és ne gondoljuk, hogy minden mögött jó szándék van. Nyilván vannak levelek, vannak felhívások, kérések Facebookon, interneten, ami mögött van tartalom, csak ezt ellenőrizzük le. Hát ha kapunk a postán egy levelet, akkor az első dolgunk az megnézni, hogy kitől jött ez a levél, nem? Ismerjük az illetőt. Ha idegentől jött, már eleve gyanús a dolog. Aztán az interneten erre nem nagyon szoktunk odafigyelni. Mert inkább csak a felhívó szövegre figyelünk oda, és az alapján döntünk, az érzelmeink alapján döntünk. Tehát ne dőljünk be ezeknek. Ha valakit ez érdekel, egyébként weboldalak vannak, amelyek erre figyelmeztetnek, és hozzák a példákat, és hozzák azt, hogy te mire figyelj oda, amikor ezeket a weboldalakat használod. Aztán a következő kérdésem nekem mindig az, hogy mikor a keresztény ember megoszt magáról dolgokat, akkor azt miért teszi? Fórumon lehet erre majd nekem választ adni, nem tudom, miért tesszük. Azért mondtam, hogy minden előadó kicsit a maga szemszögéből néz, én nem értem. Az, hogy megosztunk bizonyos tartalmakat, egy ige hirdetést, vagy valamit, ami értéket képvisel, azt úgy értem. De amikor magunkról teszünk fel képeket, akár profilképet, nem kötelező feltenni, de ha teszünk, akkor mi alapján tesszük fel? Milyen célból tesszük fel? A gyerekeinkről teszünk fel képet. Azt milyen célból tesszük? Ezek csak kérdések, amikre én választ várok nyilván. Amikor a Facebookon ajánlják a lehetőségeket, hogy vajon milyen leszel 20 év múlva. És akkor be kell írni a dolgokat. Miért csinálják ezt? Azért, hogy megszerezzenek minél több adatot te rólad. Nem azért, tehát neked persze ezzel szórakozást okoznak. De fel sem fogjuk sokszor, hogy a háttérben mi van. És az embereknek a nagy része ott megad mindent, aztán utána csodálkozik bizonyos dolgokon. Nyilván nem szeretnék ilyen nagy dolgokba belemenni, de társadalmaknak az életét és választásoknak a lefolyását lehet manipulálni ezeken keresztül. És egy-két esetben fény derül ezekre, de a nagy részére nem derül fény, mert mindenki benne van ebben a háttérben. A Google-nek a tulajdonosától kezdve az ilyen rendszerek tulajdonosáig, a Facebook tulajdonosán át keresztül mindenki. Tehát ezért fontos, hogy ezeket, tehát ne dőljünk be elsőnek ezeknek a dolgoknak. Tehát Isten igéje erre figyelmeztet bennünket, hogy vizsgáljuk meg, mert lehetnek pozitív és negatív hatásai az internet használatnak és a technológiai fejlődésnek. A jegyzetem mellett van egy másik jegyzet is, hogyha fórumon érdekel ez bennünket, ott egész konkrét dolgok vannak felsorolva azzal kapcsolatban, hogy milyen következményei, közvetlen következményei vannak bizonyos oldalak, bizonyos videójátékok, bizonyos filmek letöltésének, megnézésének, az azzal való foglalkozásnak. Mert nagyon sok jó dolgot szolgáltathat, szolgálhat az internet használat, de nagyon sok negatív dolog is van. Segíthet a technikai fejlődés, de gátolhat is, előnyei is vannak, de hátrányai is vannak. Lehet, hogy most ezekből a szavakból elsősorban itt a hátrányaira szerettem volna figyelmeztetni mindenkit, mert azok rejtenek nyilván nagy veszélyt a keresztény ember számára is. Az internet szolgálhatja az egyéneknek a közeledését, de ott van a nagy veszély, hogy szolgálhatja azt is, hogy eltávolodnak egymástól emberek. Szolgálhat jó dolgot, szolgálhatja azt, hogy egyesek meggazdagodnak ezen keresztül, óriási nagy pénzekhez jutnak, óriási nagy üzleteket tudnak lebonyolítani. Összeköthet embereket, segíthet kapcsolatok teremtésében, de el is magányosíthat. Sarkolhat nemes célokra és ezek megvalósítására, de erkölcstelenségbe is viheti a mi életünket. És ami még egy nagyon veszélyes dolog, hogy sokszor a médiumok, a reklámok azt sugallják, hogy hamarosan itt lesz a globális, 100%-os információs társadalom, amikor mindenki számára minden információ elérhető, és nyilván ennek már egy nagy előrelépése van az interneten, és hogy ez majd megoldja a világnak a problémáit. Amikor majd a világ egy nagy globális faluvá válik, ez majd megoldja a világ problémáit, az a probléma, hogy ez hazugság, mert ez nem fog megoldani nyilván semmit, azért, mert mint minden más ideológia, amit eddig láttunk az emberiség történetében, kihagyta a számításból azt, hogy az ember bűnös. Az ember bűnös természettel rendelkezik, és szüksége van a problémái megoldására, a legnagyobb problémája megoldására, a bűnkérdésére, a megváltóra, Jézus Krisztusra. És nagyon fontos, hogy ezekre odafigyeljünk, és ezeket figyelembe vegyük. Ezzel kapcsolatban szeretnék végül pár igeverset felolvasni, ami nyilván nem csak az internetre érvényes, de amikor internetet használunk, ez azért legyen előttünk. A Jakab 4.4 nagyon keményen fogalmaz, amikor azt mondja, parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel, ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Az 1 Korintus 7.29.31, csak a 31-et olvasom, ami már szintén elhangzott, hogy úgy éljenek, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik pedig örülnek, mintha nem örülnének, akik vásárolnak valamit, mintha nem volna az övék, és akik a világ javaival élnek, mintha nem élnének vele, mert a világ ábrázata elmúlik. És nagyon fontos útmutató, a Róma 12.1.2, az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Mit vegyünk tehát figyelembe, be kell lassan fejeznem, aztán lehet majd a fórumon erről tovább beszélgetni. Legyünk fegyelmezettek mindenképp az interneten. És ne engedjük el magunkat. Legyünk tudatosak az interneten. Nyilván sok mindent lehet keresni, sok mindent lehet csinálni, vásárláson át, pénzátutaláson és számlák befizetésén keresztül lehetne ezeket sorolni, de legyünk tudatosak. Legyen egy célunk, és az a cél az mindenképp Isten igéjén megálljon, amikor az internetet használjuk. Figyeljünk oda a megelőzésre. Ha van lehetőségünk, akkor akár okostelefonunkat, számítógépünken végezzük el a fontos beállításokat, amelyek akadályoznak bizonyos tartalmak megjelenésében. Ez lehet szakember segítségét is kérni. Ne küldjünk tovább mindent, amikor arra kérnek. Ne lájkoljunk be mindent a Facebookon. Ne osszunk meg mindent a Facebookon. Mert nyilván nem csak az jellemez bennünket, mint keresztényt, hogy mi az, amit megosztunk, mi az, amit belájkolunk, hanem az is, hogy mit nem teszünk. Mit nem osztunk meg, mit nem küldünk tovább. És nyilván, ami megint fontos, és nagyon gyakorlatilag, hogy ne nézzünk meg mindent a Facebookon. Bármennyire reklámozzák, bármennyire is felkelti a mi érdeklődésünket, ingerli a mi elménket, lelkünket, szívünket, nem kell mindenre rákattintani. Adja a mi Urunk, hogy komolyan tudjuk venni az ő figyelmeztetését, hogy mindent megvizsgáljunk, és ami jó, azt megtartsuk, de ami gonosz, vagy gonosznak látszik, attól tartózkodjunk. Amen. Imádkozzunk. Urunk, megvalljuk, hogy szükségünk van a veled való közösségre, veled való személyes kapcsolatra, ahhoz, hogy a te akaratodat lássuk, ahhoz, hogy téged még jobban megismerjünk, és ezáltal magunkat is, és még jobban megértsük azt, hogy mi az, ami neked kedves, mi az, ami neked tetsző, mi az, ami országodat építi, mi az, ami mások hasznára van, és a saját életünknek is az épülésére. Urunk, kérünk, hogy lelked és igéd által tanácsolj minket, hogy mindent meg tudjunk vizsgálni a te igédnek fényébe, és ne csábítson el bennünket az, ami a világban folyik, az, amit mások, akik nem ismernek téged, tesznek, akár az interneten, ahogyan viselkednek, amit megosztanak, amihez és ahogyan hozzászólnak. Add, Urunk, hogy ez ne csábíts el a mi szívünket, ne akarjunk ezeknek megfelelni, ne akarjunk ilyenekké válni, Ne gondoljuk azt, Urunk, hogy ha ezt mi nem tesszük, akkor mi kisebbek vagyunk, hanem lássuk meg azt, hogy a veled való közösségben, téged való megismerésben micsoda óriási gazdagság van, amivel nem ér fel ennek a világnak semmilyen kínálata sem. Segíts, Urunk, hogy tudjuk megvizsgálni a mi szívünket a te igéd alapján, és lássuk meg, hogy mi az, amiben vétkeztünk ezen a területen te ellened, és könyörgünk azért, Urunk, hogy ha tudjunk egyre jobban ezen a területen is a te dicsőségedre élni. Amen.
Amen.